Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 67. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Testvéreim, folytassuk Isten magasztalását, 261. énekünket énekeljük, helyünket elfoglalva. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Lukács evangéliuma első fejezetéből, válogatott verseket olvasok. Történt pedig, hogy amikor rendje beosztása szerint Zakariás papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Akkor Zakariás meglátta, és megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, meghallgatásra találtat-e könyörgésed? Feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének az ideje, fiút szült. Meghallották a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: nem, hanem János legyen a neve. De ezt mondták neki: senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy bármilyen nevet akar adni, hogy milyen nevet akar adni neki. Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá: János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak, és azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Valamennyi szomszédját félelem szállta meg, és Júda egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, megtartóin, befogadóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert a te kezedben van a mi életünk, te kezedben van a mi múltunk, és a te kezedben szeretnénk tenni a mi jövendőnket is. Kérünk téged, hogy amikor megköszönjük, mi csodát tettél velünk az elmúlt időszakban, évben, amikor hallunk, hogy mik a mi gondjaink és terheink, akkor hadd álljunk előtted őszintén. És kérünk téged, hallgasd meg a mi könyörgéseinket, azokat az imákat, amelyeket a tavalyi esztendőben vagy azelőtt, vagy éppen tegnap mondtunk, akár betegágyról, akár pedig gyermekeinkért, unokáinkért, szüleinkért könyörögve. Hallgass meg, kérünk, irgalmazz nékünk. Bocsásd meg minden bűnünket. Amen. Testvéreim, most nem az ige hirdetésre fogunk készülni, hanem a lelkipásztori beszámolóra, de énekeljük a 316. énekünket, gyermekeink pedig gyermekisten tiszteletre mennek. 316-os dicséret, 13. verszakát. Foglaljuk el, testvéreim, a helyünket, és presbitériumunk kérésének engedve hosszan kérem figyelmeteket, nem mondom, hogy röviden, Csobánkán azt mondtam, 10 percet kérek, na majd meglátjátok. Lelkipásztori jelentésemet eddig a korábbi rend szerint december 31-i istentiszteleten olvastam fel a gyülekezet közösségében. Presbitériumunk azt kérte, hogy ez hangozzék el az egész gyülekezet előtt, így ennek a kérésnek teszek most eleget. Kedves testvérek! A 2020. év elején elkészültek statisztikáink, beszámolóink arról, hogy mit kaptunk és mit tettünk az elmúlt esztendőben. Évünk alapigéje Jeremiás proféta könyvéből szólalt meg: mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok, ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket, olvastuk 2019. január 1-én. Istennek adunk hálát, hogy minden vasárnap hangzott az ige. Pomázon átlagosan 126-an voltunk egy istentiszteleten, 18-ban 127-en. Csobánkán 37-en, 18-ban 39-en. Ez a felnőtt gyülekezeti tagokat jelenti az istentiszteleten. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ebben az esztendőben, illetve az elmúlt esztendőben is új családokkal gyarapodott a mi gyülekezetünk közössége. Isteni a dicsőség! Az istentiszteleti látogatás egyenletessége mellett 2019-ben Pomázon összességében 76 fővel többen, Csobánkán pedig 4 fővel kevesebben úrvacsoráztunk, mint a korábbi esztendőben. Társegyházközségünkben az egyházstatisztikai adatok alapján a következőket látjuk. 25 keresztelő volt, 20 konfirmandusunk volt, 6 pár kérte Isten áldását közös életére, 38 alkalommal álltunk meg ravatal mellett. Ebből egy keresztelő Csobánkán, 3 konfirmandusunk volt Csobánkáról, és 5 csobánkai testvér sírjánál álltunk meg. 2019-ben néhány alkalommal vendég igehirdető szolgált. Február 17-én Pap Lászlónéna tiszteletőasszony, március 31-én Jákob János dandártábornok, tábori püspök, április 20-án dr. Szűcs Ferenc professzor úr, április 22-én Oszlács Endre volt a húsvéti ünnepi követ, június 10-én pedig Balázs Zoltán itt hirdette Isten igéjét a pomázi szószéken. Évközi alkalmakon sokszor helyettesített Stift János, Kon Zoltán, Rózsa Katalin és Csikai Attila lelkipásztor testvérünk. Hajlinkaink megteltek az evangelizációs estéken. Böjdben, Pomázon Sándor Levente Szadai lelkipásztor hirdette az igét, nyár elején Bódis Miklós Hátszegi lelkipásztor ugyancsak Pomázon hirdette az igét, adventben pedig Árvövölgyi Béla Tahitót falui lelkipásztor szolgált közöttünk. Vasárnapjainkon 2020-ban, immáron 5. éve, hogy a lekciót gyülekezeti tagjaink olvassák. Csak bátorítani tudom a testvéreket a hangos és érthető közösségi igeolvasásra. Szolgáljunk közösen az Isten tiszteleten. Szabó István és Óvári Ákos presbiter testvérünk pontos, szervező és előrelátható munkáját köszönöm. A presbiteri bibliaórákat néhány éve felváltotta a férfi-női bibliaóra. Az alkalmakat mindig egy témában külön dolgozzuk fel, férfiak és nők, majd közös énekléssel és imádsággal fejeződik be az alkalom. Feleségemmel közösen végzem ezt a szolgálatot. Házaspároknak tavasszal 3 szombati alkalmat szerveztünk Csobánkai imaházunkba. A házasság művészete volt ennek az alkalomnak a címe. Népszerű, új, videós rendezvény volt, amely szakértőkkel készült interjúkkal, komikus jelenetekkel dolgozta fel Isten házasságra vonatkozó tervét. 8 éve jelenik meg gyülekezetünkben az Áldás Békesség folyóirat. A város kulturális életébe az Ars Sacra Fesztivál keretében kapcsolódtunk be szeptember 20-án, hagyományosan a Pretorius Kamara Kórus énekelt közöttünk. Csak tisztelettel és Isten vigasztalását kérve gyászoló család életére jelezzük, hogy az Ars Sacra hétnek a szervezője Naszádós József, római katolikus testvérünk elment a minden élők útján közülünk. A konfirmációi felkészítés kiegészítéseként szeptembertől májusig 2 hetente énekeket tanultunk. Öröm volt, hogy a szolgálatba bekapcsolódott Burtics Márta testvérünk is, aki most éppen nem tud segíteni nekünk örömében, mert az ősszel megszületett első és sokat várt gyermeke most vele van otthon együtt. Augusztus 26-ai papkerti koncertünk a fellépők kórházba kerülése miatt elmaradt. Szász Ferenc presbiter vezetésével havi rendszerességgel szolgálunk a Gálfi Béla Nonprofit Kft. Pszichiátriai intézményében és a Saran lakóotthonban. Hálásak vagyunk, hogy a szolgálatba ebben az esztendőben többen is bekapcsolódtak. Pilis Szentkereszten lépésről lépésre haladunk, a polgármesteri hivatal dísztermében fűtött körülmények között vannak a sátoros ünnepi istentiszteleteink. Vasárnapi szolgálatunk így ez a mai alkalom is hallgatható gyülekezetünk naprakész honlapján, valamint élőben az úgynevezett live stream formában. Átlagosan 10 kapcsolódnak be az istentiszteleti alkalmakban. Diakóniai csoportunk kezdeményezésére 2016-tól ételosztó láda van az esperesi hivatal kapuján. Örömmel látjuk a jószívű adományokat, és jelzem most is, mint minden évben, hogy rendzavarás, szemetelés, romlandó ételek elhelyezése csak nagyon ritkán fordult elő. Kirándulókörünk ebben az esztendőben is túrát szervezett. Köszönetet szeretnék mondani különösen is a gyülekezeti szolgálók és alkalmak között Óvániné Herbai Dórának, aki évek óta hűségesen, csendesen és mindig felkészülten vezeti bibliaolvasó körünket. Végzett diakónusként jó érzékkel és hittel tudja megszólítani és megszólaltatni azokat a testvéreinket, akik egyéb alkalmakon a lelkipásztor jelenlétében félszegen vagy egyáltalán nem merik feltenni kérdéseiket. És a legfontosabbról, Isten igéjének olvasásáról sohasem veszi le tekintetét. Ugyancsak évtizedek óta végzi hűséges szolgálatát Hamar Jánosné és segítője Herpai Ilona az iratterjesztésben. Ritka, szép és változatos a számunkra mindennapos könyvkínálat. Sok gyülekezet mindezt hiányként éli meg. Isten jelenti hálával jelentjük, hogy gyülekezetünk szolgáló közösség. Szeretném megköszönni minden gyülekezeti tagunknak, hogy áldozatvállalásával együtt szolgálhattunk bizonságtételekben, diakóniában, beteglátogatásban, babák, gyermekek és ifjak közötti munkában, a megkereszteltek felköszöntésében, hitoktatásban, énekkarban, énektanításban, zenei kántori szolgálatban, iratterjesztésben, kirándulások szervezésében, úrasztala megterítésében, újságszerkesztésben, pénzügyi építési, karbantartási, takarítási munkákban, a templom virággal történő díszítésében, kert és temetőrendezésben, alkalmak szervezésében, presbiteri szolgálatban, lekció felolvasásban és az úrvacsorai kenyerek mosogatásában és eltörlésében. Szólnom kell fájdalmunkról is. Az elmúlt esztendőben Urunk magához szólította Lár Endre budakalászi presbiter testvérünket, Kékkereszt csoportunk vezetőjét. Ebben az esztendőben Huber János vezeti már ezt a csoportot. Gyermekmunkánk, hitoktatás, konfirmáció és ifjúság. E szolgálati ág különös fontossággal bír társegyház községünkben, és így a legnagyobb áldozatot is kívánja. A 2019. esztendőben mindegy 2.050.000 forintot fordítottunk erre a szolgálati ágra. A legkisebbek a baba-mama körben találkozhattak. Testvéreink november 24-én szolgáltak Isten tiszteletünkön. A hagyományos jótékonysági baba-mama alkalom november 30-án volt, melynek bevételével 2 rászoruló családot támogathattunk. Ebben az esztendőben is folytatódott a megkereszteltek köszöntése. Ez mintegy 450 köszöntő levél kiküldését jelenti évente. Gyermekisten tiszteleteinken szép és tematikus rendben haladtunk. Május 5-én volt az anyáknapi szolgálat, többször volt visszacsatolás, április 7-én, november 17-én, ahol gyermekeink elmondták mindazt, amit az Isten tiszteleteken tanultak. Június 24 és 29 között őrhelyemre állok című gyermekhetet szerveztük Őri Magyarorsdon. 34 fiatal választotta táborunkat, kiket 7 segítő vezetett. A táborozók június 30-án szolgáltak Pomázi Isten tiszteletünkön. A legkisebbeknek Gyűjtsünk kincseket címmel augusztus 21 és 23 között nyári napközis tábort szerveztünk Pomázon. 53 fő vett részt ezen az alkalmon, 20-an pedig segítettek minket, mely közül 5 ifis volt. Fiataljánk Jósvafőn augusztus 26-29 között 13-an vettek részt a nyári csendes napokon. Emellett egyházmegyei ifjúsági táborban és a Csillagponton is jelen voltunk. A tanévben beosztott lelkészünk vezetésével rendszeresen készültünk tematikus gyermekdélutánokkal. Megélett ez a missziói forma, és örömünkre új családok is bekapcsolódtak gyülekezetünkbe. December 24-én verssel, énekkel, színdarabbal készültek kicsinyeink. Ifjaink pedig rövid idézetekkel és igeolvasással szolgáltak, mint a karácsonyi gyermekkarácsonyi alkalmunkon, mint az idősek karácsonyon. Meglátogatták közösségünk legidősebb tagjait, ifjaink. Az ifit és a fiatalok kérdéseit egy alkalommal átbeszéltük. Ám az ifi működése így is hektikus. Vannak hetek, amikor 10 fölött, máskor pedig csak egy-egy fiatal vesz részt az alkalmon. Nyáron mindezért nem is tartottunk külön ifjúsági órát. Június 2-án 20 fiatal konfirmált gyülekezetünkben. 19. október 27-én a 2020 évben konfirmáló ifjaink szolgáltak Isten tiszteletünkön. Stift János és Osvár Dóra vezetésével konfirmandusainknak és ifiseinknek csendes hétvégeket szerveztünk. A hitoktatásról is szólnunk kell. A rendszerváltozás első évében, éppen 30 évvel ezelőtt megnéztük, mert leírták eleink, Pomázon, a nagy hévben, amikor már lehetett hittanórára járni, 41 fiatalt irattak be hittanra a szülők. Csobánkán 6-ot. Budakalászon 37-et. Isten 2013-ban egy új formát adott a hitoktatásban. Az évtizedeken át tartó hűséges, fakultatív hitoktatás mellett újabb csoportokban szabadon választható, de kötelező formában jelent meg a hitoktatás. Így szeptember 22-én tanévnyitó istentiszteletet tartottunk. Hittanosaink szolgáltak mind a csobánkai, mind pedig a pomázi evangelizáció alkalmán. Sok imádság, jelentés, munkaterv készítése után beszámolhatok arról, hogy Pomázon és Csobánkán óvodás kortól a konfirmációig 262 hittanosunk van. A korábban jelzett kérésemet megismétlem. Pedagógus testvéreink számára egy továbbképzéssel megszerezhető a hitoktatói végzettség, az óvodai hitoktatásban pedig ugyan szerényebb anyagi juttatás mellett egy-egy évre presbitériumunk a képesítési feltételek alól felmentést adhat. Októberben nagy örömmel fogadtuk, hogy Stift Ágnes hitoktató mellett Csuta Anna pedagógus testvérünk is bekapcsolódott a hitoktatásba. Sajnos mégsem teljes az örömünk, mert 2020. január 9-én az óvoda tagintézmény vezetője a következő szűkszavú levelet írta. Hogy tudnélik, óvodánkban a hittanra járó szülők nem igénylik a lehetőséget. Nagyon kellemetlen, de a gyerekek nem akarnak a foglalkozáson részt venni. Nos hát, ez a hitoktatással kapcsolatban a valóság. Szász Ferenc és Halász Árpádné évről évre bejelentés és normatív támogatás nélkül szolgál az írmák sérült fiataljai között. Köszönöm hitoktatóink és a babamama körösök gyermekmunkások pontos, megbízható munkáját, hűségét. Énekkarunkról, kántori szolgálatunkról is szólok. Köszönöm a hűséges szolgálatot. December 8-án templomunkban szolgált a pomázi Szent Cecília énekkar. Isten tiszteleteinken gyakran vállalt szolgálatot a kórus. Tavaly részt vett az április 6-ai városi kórus találkozón a megyein, egyházmegyein május 5-én Szadán, de szolgált karácsonykor és húsvétkor Pomázon, pünköstkor Csobánkán, a leányfalui református idősek otthonába február 24-én, a Dunaparti pszichiátrián december 19-én, június 23-án évadzáró, november 17-én pedig jótékonysági hangversenyen magasztalthatta énekszóval Urunkat, és a reformáció ünnepi alkalmán október 31-én is énekelt kórusunk Budakalászon. Külön köszönöm kántoraink és karnagyaink segítségét. Jó látni, hogy a minőségi ének és zenekultúra gyülekezetünk meghatározója. És különösen is szép, hogy Blaskóné Tímár Eszter, Demeter Miklós, Erdélyi Sándor és Kis Árpádné hűséges szolgálata mellett ebben az esztendőben, tudnélik 2019-ben, Érfalviné Kecskés Bernadett, Kálmán Lujza és Pálfi Donát is bátran szólaltatta meg az orgonát. Köszönjük, most is így történt. 20 és 200 éves alkalmaink. Pomázi gyülekezetünkben január 27-én ünnepeltük templomunk használatba vételének 200. évfordulóját. Eleink ugyanis 1819. január 24-én vették birtokukba az oratóriumot. Magunk 200 évvel a jeles alkalom után ünnepi istentiszteleten adtunk hálát, ahol dr. Szabó István püspök úr hirdette az igét. Templomunk használatba vételének 200. emlékévében több színes programmal és kiadvánnyal készültünk. Az ünnepi istentisztelethez kapcsolódóan a templomról készült fotókból kiállítást szerveztünk, május 1-én ismét gyülekezeti napot tartottunk, a gyermekeknek ugrálóvárral, arcfestéssel, az Érfalvi család dicsőítő szolgálatával, Köncöl Dánielné előadásával, toronytúrával, este egy irodalmi élménnyel gazdagodhattunk. Mihály Győző és Karasszon Eszter szolgáltak közöttünk. Ezen a napon gondunk volt arra is, hogy mindenki megtapasztalja a református vendég szeretetet, és megízlelhesse a bográcsokban készült ételeket. Az év elején két korábbi evangelizációm ige hirdetéseit, az év végén pedig gyülekezetünk 19-20. Századi történéseit, eseményeit, és az ezekről szóló beszámolót rendezte sajtó alá dr. Puskás Attila testvérünk. Mindkettőt jó kézbe venni és olvasni. Nagyon köszönöm Osvás Zsolt, Köncöl Dánielné Eszterné munkáját, akik kitartó akarattal dolgoztak Puskás Attila mellett a kiadványokon. Így jelenhetett meg az Örök emlékezésre méltó jegyzések című gyülekezet történeti kiadvány. Február 17-én méltósággal emlékeztünk Pap László lelkipásztor testvérünk halálának 20. éves évfordulóján. Így ír Laci bácsi korábban magáról. 40 éves koromban kaptam új életet. Teológiai szakkifejezéseket használok, megpróbálom megmagyarázni. A megtérésről, az újjászületésről van itt szó. Akkor én ezt az igét kaptam, mint egy útra valóul. Eredj haza a tiédhez, és jelensd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Áldott eszköze lett az Úrnak, egyik napról a másikra elhagyta a cigarettát, az italt, és hiteles és eredményes szolgálatot végezhetett az iszákos mentés területén, és lelki gondozóként, evangelizátorként az egész országban, írta róla korábban dr. Ladányi Sándor professzor úr. A temetőkertben ragyogó napfényben és tavaszt idéző idében szólalt meg Psalmus kórusunk éneke, az Úr csodásan működik. Osván Zsolt presbiter testvérünk visszaemlékezése és egy rövid áhítat. Módis Miklós lelkipásztor testvérünk evangelizációs szolgálatára elkészült nagy tiszteletű Pap László testvérünk igehirdetéseit tartalmazó kiadványkötetünk is. Az áldott igehirdetések korábban sok embert vezettek Urunkhoz. A kiadvány megjelenésekor köszönetet kell mondanunk a hangszalagról digitalizált, leírt és szerkesztett igehirdetésekért dr. Puskás Attilának, Balla Gábornak és Mazarai Sándor testvérünknek. Nehéz szívvel írom és mondom, hogy a kiadványból mindeddig még 90 példány ott van az esperesi hivatalban. Pomázon és Csobánkán január 21-e és 26-a között együtt tanúskodhattunk az élő Krisztusról reformátusok, evangélikusok, szerb, ortodoxok, görög katolikusok és római katolikusok. Az alkalom különlegességét az adta, hogy 1969-ben éppen 50 évvel korábban tartották eleink az első ima alkalmat. Az 50 évvel ezelőtti református és római katolikus alkalom hanganyaga elérhető, meghallgatható gyülekezetünk honlapján. kétkezi munkáink tekintetében tavasszal 6 millió forint tisztán egyházkerületi forrásból új kondenzációs kazánt szereltettünk fel a parókián, és hőszigetelést kapott az eddigi hészaki oldal. Elkészült a karzatlépcső korlátja. Ebben az esztendőben is folytattuk református örökségünk megőrzését, tavasszal két rongyos, népszabadságba csomagolt gyülekezeti bibliát restauráltattunk és köttettünk újra. Egyikük legrégibb gyülekezeti bibliánk egy 1805-ös károli, másikuk pedig egy 1840-ben Kőszegen kiadott károli fordítású szent írás. A polcon találtam még egy Hübnert. Sajnos csak a 81. oldaltól a 444. oldalig van meg a parókia könyvtárában. Igazi saláta, sajnos. Mi is az a Hübner? Én se tudtam, csak megtaláltam. Johann Hübner a 17.-18. század fordulóján élt, és egy hittankönyvet készített. Ez a hittankönyv 52 ószövetségi, 52 újszövetségi történetet dolgoz fel, azért, hogy minden hétre jusson belőle egy-egy lecke. Ez a könyv volt a protestáns népiskoláknak az alaptankönyve itt Magyarországon is. Ha kinyitjuk, akkor elmondja a bibliai történetet, röviden levonjanak az összegzését, és jó református módjára 3-4 mondatban deákul is összefoglalja azt, mert hogy latinul is meg kellett tanulni mindenkinek az összefoglalást. Hát, ilyenek voltak a mi eleink. Latinul is tudni kellett egyszerűen egy népiskolában gyermekek között. Bár temetőnket 2014-től a Magyar Református Szeretett Szolgálat által megnyert közfoglalkoztatási program keretében közfoglalkoztatott munkatársa karbantartjuk, ennek ellenére temetőnk fenntartását gyülekezetünk közel 800 ezer forint bevétel mellett 1 millió forintos kiadással rendez víz, fakivágás, kaszálás, szemétszállítás. Szeretném megköszönni gyülekezetünk tagjainak azt a munkát, amikor együtt tudjuk Kalánkába megtisztítani a temetőt, és köszönöm, hogy 2019-ben megindult a Takács sírkertnek a rendbetétele is. Nyáron teljes egészében kifestettük gyülekezeti házunkat. Böszörményi Géza testvérünk a munkából a nagytermet Isten dicsőségére készítette el. Voltak egyéb alkalmaink, így mondom most, közösségi munkáink. Körzeti presbiteri továbbképző alkalmat szerveztünk március 3-án Csobánkán. Témája a református istentiszteletünk megújulása, előadója pedig Szűcs Ferenc professzor úr volt. Az alkalom alatt kántoraink az új református énekek közül is tanítottak néhányat. Április 17-én, nagy szerda este, gyülekezeti házunkban széderestet szerveztünk. Közöttünk szolgált Kozma Ferenc református lelkipásztor, a Zsidók Jézusért misszió munkatársa. Május 18-án ünnepeltük a Magyar Református Egység napját Debrecenben, hogy 10 éve egyesült újra a Magyar Református Egyház a Kárpát-medencével. Magunk ezen az ünnepi felemelő alkalmon 20 fővel vettünk részt. Decemberben, tudnélik 2018 decemberében, a megújult presbitérium napirendre tűzte a Pomázcsobánkai ügyeletes presbiter rend és körzetgazda hálózat kialakítását. Míg az első, azaz az ügyeletes presbiteri rend az istentiszteleteken intenzív presbiteri jelenlétet mutat, az utóbbi gyülekezeti tagjainkkal való kapcsolattartást látogatást szolgálná. Az ügyeletes presbiteri szolgálatba 10-12 fő kapcsolódott be, szervezője Róna Péter presbiter testvérünk lett. A legtöbbet vele és Kurfis Géza testvérünkkel találkozhattunk a templom ajtóban, Kurfis Imre mellett. 1980-ban a presbitérium még arról döntött, hogy megszavazza a régi hagyományát, hogy imádság után a lelkésszel együtt vonul a templomba. Be kell vallanunk, a körzetgazda hálózat kialakítása ismét nem sikerült. Álmainkról. Így szerepelt a 2018-as lelkészi jelentésben. 2014. márciusában levelet fogalmaztunk meg dr. Szabó István püspök úr felhívásának engedve. Ez tartalmazta azokat a beruházási terveinket, amelyeket akkor a közeljövőben gondoltunk megvalósítani. 2018. december 31-én örömmel jeleztem, hogy a beruházás, építési és kiviteli tervei elkészültek. Akkor a műszaki ellenőrrel megkötöttük a szerződéseket. A beruházásra építési engedéllyel rendelkeztünk és rendelkezünk. A beszerzési eljárást kiírtuk. Az ajánlatok szépen beérkeztek. A rendelkezésünkre álló 250 millió forintos keretre azonban több, mint 400 millió forintos árajánlatok érkeztek. Ezért a határidőre benyújtott kiviteli ajánlatok elemzése után a Pomás Csabánkai Református Társegyházközség Presbitériuma február 17-én tartott ülésen úgy döntött, hogy az ajánlatételi felhívást eredménytelennek minősíti. Ezt követően sokat vívódtunk a presbitériumban, egymásnak feszültek a józan, de ellentétes vélemények és tervek. Még végül lehetőség kínálkozott Csobánkai imaházon közelében egy nagy épület, az úgynevezett Leikep ház megvásárlására. Magam, bevallom, elmondtam már többször, nem akartam. Elleneztem, és ellene is szavaztam a döntéskor. Emberileg ma sem tudnék mást mondani. Május 5-én presbiteri gyűlésünkön mégis így döntött közösségünk presbitériuma. Azt beszéltük május 5-én a presbiteri gyűlés után, hogy erről május 12-én, istentisztelet után tájékoztatjuk a Csobánkai gyülekezetet. Beszélünk a jövőjéről, beszélünk a terveinkről. Talán néhányan emlékeztek is, hogy ezen az istentiszteleten feleségemmel együtt nem is voltam itt május 12-én, mert ott maradtunk Csobánkán. Ám közvetlenül az istentiszteletünk előtt, nem előre eltervezetten, ezt az igét kaptam. Nem én választottam, hanem kaptam. Az aznapi bibliaolvasó kalauzban olvasható ige volt ez. Ide írtam és felolvasom Mózes 5. könyvéből az első fejezet verseit, egy részletet. Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek, épp úgy, ahogyan Egyiptomban tette, értetek szemetek láttára. A pusztában is láthattad, hogy egész úton, amelyen jártatok, úgy vitt téged Istened az Úr, ahogy a fiát viszi az ember, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Ennek ellenére sem hittetek istenetekben az Úrban, aki előttetek járt az úton, hogy táborhelyet keressen nektek. Éjjel tűzben, hogy lássátok az utat, amelyen mennetek kellett, nappal pedig felhőben. Márk evangéliumában, az első fejezetben, aznap pedig ezt olvastuk. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Azaz, Isten nem rettegést, hanem valami jót készít nekünk. Az Isten tisztelet, a csobánkai alkalom május 12-én fent van a honlapon, tegnap visszahallgattam. Az épületet azóta megvettük, birtokba kerültünk, elkészültek a felújítási tervek, január 26-án, a múlt héten, vasárnap, kiírtuk a beruházási felújítási pályázatot. Ennek elbírálására február 5-én, most szerdán kerül majd sor. Terv szerint ebben az ütemben kialakítjuk az istentiszteleti teret, a beosztott lelkészi lakást és a két gyülekezeti foglalkoztatót. Hálás szívvel kell megköszönnünk Istennek a lehetőséget, amit kaptunk, amit elvégzett értünk. Nehézségeinkről is szólnom kell. Elsőként idehozom, hiszen teherként volt az életemben, egészen eddig a mai napig, illetve még két alkalomig. Július 1-től helyettes lelkészi szolgálatot végeztem Budakalászon. Ez volt az oka annak, hogy vagy magam, vagy pedig beosztott lelkészünk az istentiszteletről elkésett, nem volt itt, hiszen két istentisztelet volt párhuzamosan, 9 órakor Csobánkán és 9 órakor Budakalászon voltak az istentiszteletek. Örömmel jelzem, hogy a budakalászi gyülekezet megválasztotta új lelkipásztorát, a tegnapi nappal elkezdte Berecki Őrs Ágoston a szolgálatát. Ma még délután egy presbiteri ülést tartunk, ilyen költségvetés, záros számadás, egyebek ülést, egy ilyen giga ülés lett ott is, és jövő héten csütörtökön átadom a pecsétet, kulcsot és minden egyebet, azaz a hivatalt. De komolyra fordítom a szót, amikor önmagunkról beszélek. Isten igéje az, ami megindított ebben a kérdésben. Pál apostol írja Timóteusnak. Ezért emlékeztetlek téged, hogy élesz fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Úrunk Jézusról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink által, hanem saját végzése és kegyelme szerint, melyet még az idők kezdete előtt Jézus Krisztusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Kedves testvérek, az igével kapcsolatban, belső vívódásban, tűnődésben a munkacímet így adtam. Úgy látom, hogy megkapott gyülekezetünkben a missziói szemlélet, missziói látás és gondolkodás. És majd visszatérek még most már közeledve a jelentés végéhez erre a kérdésre, az elmúlt napoknak, heteknek az eseményét is csak-csak ide kell hoznom elétek. Városunk polgármestere Facebook oldalán jelezte, hogy megkereste őt görög katolikus szolgatása Mosolygó Péter, nagytiszteleti úr, avval a szép, nemes és szent szándékkal, hogy itt településünkön, Pomázon, görög katolikus templomot szeretnének építeni. Imádkozzunk érte. Másodszorban pedig éppen az ökumenikus alkalmak egyikén Horváth Hegyi Olivér lelkipásztor testvérem fordult hozzám, és jelezte, hogy az evangélikus gyülekezet segítő személyt kap arra, hogy Pomáz, Budakalász és Csobánka községekben új gyülekezetet szervezzen. Elgondolkodtam ezen. Mi az, ami indítja ezeket a testvéreket, ez szent, nemes ügy megtartására? És persze rögtön számoltam is. Figyeljetek csak! Pomázon a 2011-es népszámlálás szerint 233 görög katolikus él. Budakalászon 102, Csobánkán 11, 300, 46 fő. Evangélikus Pomázon 175, Budakalászon 154, Csobánkán 31, összesen 360 fő. Csak a rendkedvéért teszem hozzá, hogy református Pomázon 1982, Csobánkán pedig 274 fő volt 10 évvel ezelőtt. Mit is mond Pál apostol barátjának, munkatársának, Timóteusnak? Arról beszél, hogy ne szégyeld a bizonyságtételt. Ne szégyeld hát a mi Urunk Jézusról szóló bizonyságtételt. Azt hiszem, ez az a kérdés, amelyben Isten bennünket maga elé állít. Ne szégyeljük őt. Ezt jelenti a missziói szemlélet. Ezt jelenti a missziói látás, hogy szeretném elmondani, mással is megosztani az elmúlhatatlan életnek a titkát, amely Jézus Krisztusban jelent meg. Egyedül Jézus Krisztus töri meg a halál monotonitását az evangélium által. A másik megjegyzés ugyancsak az ige kapcsán jelenik meg, amikor nem kifelé nézünk, hanem befelé gondolkodunk. Emlékeztetlek téged, mondja az apostol, ébre éleszt fel magadban Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, a Szentlélek tüzét. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy itt is úgy tűnik, mintha takarénklángon élnénk. Belül, személyes kegyességünkben. És erőt vesz rajtunk, eluralkodik felettünk a félelem, a félénkség, a gyávasság, és leginkább sokszor a közöny. Vagyis a Szentlélek tüze nélkül az a negatív hangulat, amikor az ember úgy érzi, jobb volna lelépni, visszavonulni, eltűnni. Bevallom, sokszor ezt érzem egy-egy nem vasárnapi istentiszteleti alkalom körül. Néha nem tudom, kinek szól, kinek szervezzük mindezt. És mindezt csak növeli, hogyha ugyan itt mi hálásak vagyunk, hogy a szomszédságunkban van a tűzoltóság, de hogyha a tűzoltók helyben vannak. Sok gyülekezet, talán a miénk is, azért nem tud az ötről a hatra jutni, mert vannak köztünk valóságos tűzoltók. Ezért létfontosságú kérdés, mi van a tűzzel? Mert a tüzet senki sem tudja helyettünk feléleszteni. Pál nem élesztheti Timóteus helyett. Ahogyan más helyett nem tanulhatunk meg semmit. Más nem lakhat jól helyetted. Mástól hiába várod, hogy majd ő felszítja a tüzet és lelkesít. Csalódni fogsz. De a lélek tüzét nem szabad engedni kialudni. Nem szabad engedni, mert akkor elvész a lényeg. Az újjászületés, a megtérés. Hogy olyan emberek legyenek a mi közösségünkben, aki testvérül születik a másik ember nyomorúsága idején. Igen, a Szentlélek bátorít, kihozzanít, megóv bennünket önmagunk túlzott leértékelésétől és önmagunk túlértékelésétől. Új emberré, alkalmas emberré tesz az evangélium hirdetésére. Ezért kérdés, mi van a tűzzel? És hogyha itt tartunk, akkor szólok arról is, mindig elmondom, hogy a legárvább alkalma, istentiszteleti alkalma, az a két délelőtti alkalom volt most 2019-ben, ami ugyan munkanap, de Csobánkán 14-en voltak a délelőtti istentiszteleten a mennybe menetel ünnepén, 33-an pedig délután este itt a templomban. Pomázon október 31-én 37-en voltunk az ünnepi istentiszteleten, tudom, délután este 6-tól Kalászon volt 50 éves, 20 éves háladó alkalom. És azt mondtam, hogy szólni fogok még a missziói látás kapcsán egy egyéb kérdésről is. Presbiter testvéreim nem feltétlen örömmel fogadták és vették, amikor vasárnap említettem, hogy erről is szeretnék szólni. Ez pedig gyülekezetünkben az adományoknak a kérdése. Egyszer nem sokat beszéltem erről életemben, de most fogok szólni. Az első, amit ki kell mondanunk, és tudni kell mindenkinek, hogy gyülekezetünk Csobánkán és Pomázon teljes mértékben önfenntartó. Nincs más külső forrás, az állam nem támogat bennünket, nincsenek egyéb bevételeink, csak az, amit gyülekezeti tagjainktól kapunk. Bocsánat, egy külön kivétel van, városunk támogatta az elmúlt esztendőben is gyülekezetünket 2 millió forinttal. Önmagában azonban közösségünk teljes mértékben testvéreink adományából tartja fenn magát. Szeretném megköszönni gyülekezeti tagjainknak elmúlt évi adományát, támogatását. Köszönöm, hogy itt lehetünk békés, nyugodt, és ki kell mondanom, hogy stabil anyagi körülmények között. Azonban, mivel sokan kérdezik tőlem, hogy hogy is állunk az adományokkal, mi is ez, mit akar mindez, engedjétek meg, hogy néhány összehasonlítást elmondjak. Megnéztem a Csobánkai gyülekezetnek a belső költségvetési struktúráját, a kiadási oldalakat. Miből él, vagy mit kell előteremteni a Csobánkai gyülekezet mindennapi működéséhez. 2 millió forintra van szükség Csobánkán. És megnéztük azt is, hogy hány család támogatta a Csobánkai gyülekezetet. Csobánkán összességében 2019-ben 42 család támogatta a gyülekezetet. Azaz, hogy a 2 millió forintos szükségeket mi magunk előteremtsük, 48 ezer forint adományra van szükség családonként. Istennek adunk hálát, hogy ez megtörtént. Összességében 2 millió 459 ezer forint érkezett Csobánkán, ami a Csobánkai gyülekezet viszonyaira nézve 58 ezer 500 forintot jelent családonként. 20%-a 8 fő az átlag fölött adta az adományokat, 80% 34 fő pedig a megemlített 58.500 forintos átlag alatti adománnyal támogatta a gyülekezetet. De mit is jelentenek az a számok? Valójában azt jelenti, hogy 8 fő fizette a bevételek 79%-át. Mi is a helyzet a pomázi gyülekezetünkkel? Pomázon, a pomázi gyülekezet a nagyobb gyülekezetek közé tartozik a mi egyházmegyénkben. Megpróbáltam azokat a szükségi kérdéseket egy picit karcsúsítani, hogy mi az, ami az alap szükségletét jelenti a gyülekezetnek. Itt nincsenek nagy beruházások ebben. 10 millió 500 ezer forint az éves szükség oldala a mi gyülekezeti költségvetésünknek. Ez átlagosan, mivel tavaly 278 család támogatta a gyülekezetünket, átlagosan 37.800 forintnyi támogatást kell, hogy jelentsen családonként. Bevételeink 9 millió 900 ezer forintot tette ki abból a céltartalékból, amelyet a saját működésünkre adtak a testvérek. Nem számoltuk, hogy temetőre, sírhelyre, ilyen egyéb kérdésekre, az nem a konkrét működéshez tartozik. Ez átlagosan 35.611 forintot jelent. Azaz, összességében azt mondhatjuk, hogy a pomázi gyülekezetben a szükség és a bevételi forrás az majdnem azonosságot jelent. Ha megnézzük a 278 főt, akkor a 35.611 forint átlag felett 71 fő adakozott, az átlag alatt pedig 207 fő, azaz 75%. És itt is el kell mondanom, hogy a gyülekezetet támogató 71 fő fizette a bevételeink 75%-át. Miért mondtam, hogy visszatérek erre a kérdésre? Azért, mert lehet, hogy kinevetjük a görög katolikusokat és az evangélikusokat. A valóság pedig az, hogy 71 fő áldozatkész adakozása, Isten előtt való meghozott áldozata fenntart egy egyházközséget. Ez így kapcsolódik össze a missziói szemlélet, a hálaadással, az adományainkkal. Szeretném megköszönni még egyszer gyülekezeti tagjaink támogatását. hálaadó vasárnapunkon, október 14-én társegyházközségünkben 1,5 millió forint adományt kaptunk. Az országos felserézésekkor kalocsai templom építésre, a Rádai Kollégium diákjainak a megsegítésére 1 millió forintot adtunk. A Dunai hajó baleset áldozatait 127 000 forinttal támogattuk. A jótékonysági hangverseny Babamama alkalom, valamint két testvér adományának köszönhetően 370 000 forinttal segítettük a gyülekezeti szenvedőket. Istené legyen ezért a dicsőség. Megköszönöm asszony testvéreimnek azt, hogy ebben a 19-es esztendőben sokszor támogatták a mi közösségünket a szeretett vendégségeken, süteménnyel, szendvicssel. Köszönöm szépen a jó szándékot, segítőkészséget. Pénzügyi forrásainkat vizsgálva elmondhatjuk, hogy stabil évet zártunk. Erre az évre, 2020-ra áthozható megtakarításunk társegyházközségileg 8,8 millió forint volt. Ezért mondok köszönetet Halász Árpádné Éva néninek és dr. Nagy István Péter presbiter testvérünknek, akik évtizedek óta hűségesen végzik pénztárosi szolgálatukat. A jelentés végéhez közeledem most már tényleg. Köszönöm Stiff János nagytiszteletű úr, Sánta János főgondnok úr és Halász Árpád gondnok úr hűséges szolgálatát. És gyakran a hétköznapi életben is a végére maradnak, most is így van. Köszönöm családomnak segítségét, különösen is feleségemnek, aki 20 éve hűséges társam, mind a házasságban, mind pedig a szolgálatban. Köszönöm, hogy minden hibámmal együtt, minden tekintetben támogatták elmúlt évi szolgálatomat. Békés háttér nélkül nem indulhatnék reggelente szolgálatba. Köszönöm türelmüket, és bízom benne, hogy Urunk kipótolja minden hiányunkat. Végül megköszönjük az Úristen minden ajándékát, fedését, minden dolgunkat, hiányunkat kipótolta, és családommal együtt köszönöm minden testvérünk imádságát és segítségét. Soli Deo Gloria. No hát, kedves testvérek, ezt szoktam elmondani december 31-én mindig. Csak december 31-én körülbelül negyed annyian vagyunk a templomban, és ez volt a kérés, hogy akkor ezt most itt a gyülekezet közösségében együtt mondjam el. Nincsen még válaszé nekünk, mert még prédikáció nem volt. És nyilván ezen az alkalmon, amikor az idő mindjárt jelzi is, hogy befejeződik az Isten tiszteletnek a rendje, csak egy igei gondolat maradhat, nem pedig ige hirdetés. Az igei gondolatot felolvasom Lukács evangéliuma első fejezetéből a 37. versből. Az angyal és Mária párbeszédéből szól ez, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Áhítat, tehát néhány mondatot fogok csak mondani. A Szent Leckében, ha még emlékszünk, arról hallottunk, hogy Isten angyala megjelenik Zakariásnak, és azt mondja ennek a szolgálatát hűségesen végző papnak, hogy az Úr meghallgatta minden könyörgését, imádságát. Nagy valószínűséggel egy régi imádságról van itt szó. Ha magunk elé képzeljük Zakariást és Erzsébetet, akkor idősödő embereket látunk magunk előtt. Olyat, akik már lemondtak terveikről, lemondtak közös vágyott jövőjükről. Az angyal mégis azt mondja, Isten meghallgatta a imádságodat. Amit biztosan állítok és mondok, kedves testvérek, személyes tapasztalásból is, hogy Isten nem hagyja szó nélkül az imádságot. Nem válaszol mindig rögtön, azonnal. Valamikor évek, évtizedek múlnak el, de nyoma marad az Istenben. mikor megtörténik a csoda, olvastuk ezt is, amikor megszületik a gyermek, amikor a 8. napon szeretnék őt elnevezni, körülmetélni, akkor mindenki értetlenül áll, hogy nem követi Zakariás a hagyományt, a régi, szép, szent hagyományt, hogy a gyereket az apjáról kell elnevezni. Én ezt követtem, Zoltán András. De Zakariás azt mondja, feleségével, Erzsébettel együtt idézőjelben mondja, hogy János legyen a neve. Akik tudjuk, ismerjük ennek a szakasznak a teljes egészét, találkozunk, így mondom most, János nevével más összefüggésben is. Amikor az angyal, talán ugyanez az angyal, odalép Máriához, és azt mondja neki, örülj, Mária, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. János neve ugyanis azt jelenti, hogy kegyelmezett neked az Isten. Megkegyelmezett neked az Isten. És a legnagyobb csoda ebben a történetben nem az, kedves testvérek, hogy öregségre gyermek születik, hanem az, hogy minden bűn ellenére Isten megkegyelmez neked, mint ahogyan megkegyelmezett az őt szeretőknek. János és Mária története arra figyelmeztet bennünket, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. És itt nem a testi gyógyulásról, és nem csak egy gyermek születéséről szól, bár Isten ezt is megteheti, adja meg, hogy sokszor meg is tegye, hanem arról, hogy kegyelmet találtál az élő Isten előtt. Nem véletlen, hogy Pál mikor a karácsonyi történetre tekint, a nagy adventi történet beteljesedésére tekint, így szól, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálát adunk neked az elmúlt esztendőért, megköszönjük neked, Urunk, minden jelenlétedet, feddésedet, bocsánatodat kérjük, Urunk, amikor restek és tunyák voltunk, és megköszönjük neked, hogy gondod volt gyermekeinkre és időseinkre is. Hálásan köszönjük, hogy van egy hely, ahol összegyűlhetünk hallani a te igédet, szavadat. És kérünk téged, hogy erre figyelmeztess bennünket oly sokszor. Imádkozunk hozzád, Urunk, most a mi gyermekeinkért, a próbák előtt állókért. Imádkozunk a döntési helyzetben lévőkért. Vezess bennünket a te szent lelkeddel. Imádkozunk hozzád a betegekért, könyörgünk szüleinkért, imádkozunk hozzád az elesettekért, városunk és országunk vezetőiért. Kérünk, áldásodat ne vonj meg tőlünk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, még néhány mondatra foglaljuk el helyünket, és majd csak a záró énekünket fogjuk énekelni, a 396. énekünket. Alkalmainkról szólok, A következő héten a szokott rendben tartjuk hétközi alkalmainkat. Ezek közül most ezen a héten babamama kör lesz 9:30-tól hétfőn Pomázon, és szerdán 19:30-től presbiteri gyűlést tartunk. Szerdai bibliaóránk egyben férfi-női bibliaóránk alkalma is lesz Pomázon. Pénteken a konfirmációs órák lelkészértekezlet miatt elmaradnak. Tisztelettel jelzem testvéreimnek, hogy a mai napon még jelentkezhetünk egyházmegyénk presbiteri és gyülekezeti munkás hetére, a Mátraházi hétre. Jelzem, hogy a múlt héten vasárnap presbitériumunk elkészítette választói névjegyzékünk munkapéldányát, a mai naptól 2 hétig a lelkészi hivatalban ellenőrizhető. Kérjük testvéreinket, hogy észrevételeikkel segítsék munkánkat. 2020. február 9 és 16 között megrendezésre kerül a házasság hetes sorozat Csobánkán. Változatos programokba kapcsolódhatunk be. A fenti héten, 2020. február 12-én, szerdán este 7 órától filmklubot tartunk a csobánkai imaházunkban, így ezen az alkalmon majd bibliaórát Pomázon nem tartunk. Fájdalommal hirdettem, hogy 2020. január 21-én elhunyt Padisák Mihályné testvérünk 77 éves korában, temetése Csobánkán február 6-án 14 órakor lesz a községi temetőből. Urunk legyen őriző pásztorunk. Záróénekünk pedig a 396-os dicséret első versszaka lesz. Vegyük az áldást. Az egyedül bölcs Istené legyen a dicsőség Jézus Krisztusban, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!